Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapon a prédikációs alapigéjét, megírva találjuk Jeremiás könyvében a 6. fejezet 16. versétől a 19. versig a következőképpen. Így szól az Úr. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok meg, népek, és tudd meg te, gyülekezet, mi vár rájuk. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, Mark Twainnek, a világhírű amerikai írónak van egy rövid beszélgetése az egyik barátjával, amikor éppen a vallásról cseréltek eszmét, és Mark Twain barátja így fogalmazott, tudod, a Szentírás tulajdonképpen azért van, hogy eligazítást adjon nekünk az életben, a hitben, megmutassa, hogy merre kell mennünk. Én viszont nem túl sok hasznát veszem, mert a Bibliában olyan sok érthetetlen részre bukkanok. Mark Twain hallgatott egy darabig, majd elgondolkodva így felelt. Tudod, engem az érthetetlen bibliai helyek nem idegesítenek. Sokkal több gondom van azzal, amit megértek. Hát gondoljunk azokra a dolgokra először is, amelyeket nem értünk, vagy legalábbis nincsen egyetértés a kereszténységben, legalábbis csak néhány dologra gondoljunk. Ellentétek vannak felekezetek között, vagy akár felekezeteken belül is. Mert úgy gondoljuk, hogy lehet így is, vagy lehet úgy is értelmezni. Sokszor áldáz viták támadnak, és sokszor leragadunk ezeknél a témáknál. Mondjuk sokszor gondolkodunk a teremtés és a tudományos elméletek kapcsolatán. Hogyan lehet ezeket összeegyeztetni? Össze lehet-e egyáltalán egyeztetni? Bennem már az a kérdés vetődik fel az utóbbi időkben, hogy egyáltalán kell-e nekünk összeegyeztetni? Nem túlságosan pökhendi dolog azt gondolni magunkról, hogy meg tudjuk tenni? Hogy van annyi tudományos ismeretünk? És van annyi teológiai ismeretünk? Látásunk az Isten dolgaival kapcsolatban, hogy mi a kettőt össze tudnánk egyeztetni? Hogy most akkor hatnapos teremtésről van szó? Vagy hat korszakról van szó? Hihetetlenül érdekes volt, amikor az amerikai utunkon, Dallasban egy teremtés múzeumban voltunk, és jártuk végig, ahol azt közvetítették, hogy 6, 24 órás nap, és a Föld 6000 éves, nem 4,6 milliárd éves, ahogyan a tudomány állítja. Evolúció, vagy külön-külön teremtői aktusa, egy-egy faj létrejötte a teremtőnek. Melyik az igaz? Egyáltalán van ennek jelentősége, hogy melyik az igaz, és hogy történt? Aztán ott van sabbát vagy szombat kérdése. Hogy most akkor melyiket kell ünnepelni? A kereszténység egy része a szombatnapot ünnepli, Hivatkozva arra, hogy a harmadik parancsolat így szól, hogy zákor, hajjom, ha sabbát. A sabbátról van szó, szenteld meg a sabbát napját, a nyugalom napját. Igen, ám, de hát a nyugalom napja lehet más is, nem csak a szombat. És hát tudjuk, hogy az első keresztények miért tették vasárnapra az ünneplés Jézus feltámadása miatt. De most ebben tényleg egymásnak kell mennünk? A keresztség vagy bemerítés? Nagyon sokan vannak, akik nem fogadják el a mi keresztségünket azért, mert nem úgy történt, ahogyan az eredeti bibliai időkben. Ahogy az eredeti bibliai szó is kifejezi ezt. Akkor Isten nem adja a kegyelmét csak ide vagy oda? Nem azt tapasztaljuk, hogy Isten ugyanúgy elfogad, megszólít, akárhol és akármilyen módon részesültünk a keresztségben? Vagy megtérés metodista értelmezés szerint, hogy egy pont az életünkben, vagy egy folyamat az életünkben? Vagy mind a kettő? Vagy az úrvacsora kérdése. Hogyan kell ünnepelnünk az úrvacsorát? Katolikus módon? Református módon? Evangélikus szertartás szerint? Mint hogyha a külsőségek lennének a fontosak. Minden tekintetben, minden kérdés tekintetében. Nem az a fontos, hogy hogyan járulunk az oltárhoz? A szívünkben hogyan? Indítatásunk milyen? Úgy járulunk az oltárhoz, mint a farizeus, aki azt mondja, hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, vagy pedig úgy járulunk az oltárhoz, mint a vámszedő, aki lehet, hogy szintén ugyanazt mondja, már szavak nélkül, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, sokkal bűnösebb vagyok. Vannak azért egyértelmű dolgok. Teljesen egyértelmű dolgok a Szentírásban, és azt mondja Márk Tvén, hogy na ezek az idegesítő dolgok. Ezeket a nagy teológiai vitákat, kérdéseket nyugodtan félre lehet tenni. És nyugodtan lehet foglalkozni azzal, ami egyértelmű. Amire rájön a vámszedő, hogy Isten irgalmára szorulunk. A felolvasott igeszakasz előtt azt mondja Isten igéje, hogy kinek mondjam el, kit hívjak tanúnak, hogy hallják. Körülmetletlen a fülük, nem tudnak figyelni, gyalázzák az Úr igéjét, nem lelik kedvüket benne. Hányszor tapasztaljuk ezt, hogy nem lelik kedvüket benne? Nem érdekli az embert az Isten igéje. Egyszerűen nem éri meg elmenni a templomba. Ez szűrődik le. Sokkal jobban megéri elmenni egy buliba, sokkal jobban megéri elmenni egy hétvégére, sokkal jobban megéri inkább végigaludni egy átmulatott éjszaka után. Nem éri meg. Ugyanúgy le van köpve az Istennek a szava, mint ahogyan Jézus leköpték. Ez teljesen egyértelmű. Na ez idegesítő az ember számára, hogy ilyen elveszett emberek vagyunk. Vagy ott van a 12. vers. Házaik másoké lesznek, földjükkel és feleségükkel együtt, ha kinyújtom a kezemet az ország lakóira. Így szól az Úr, hiszen apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája, papja mind hamisságot művel, és ezért adja Isten azt a romlást, amit Jeremiásnak végig kell nézni, de a mi időnkben is így van, végig kell néznünk. Járvány, járvány hátán, ki tudja, hogy még mi vár ránk, háború, hihetetlenül félelmetes nézni és olvasni a híreket, hogy nagy kaliberű lövegekkel lövik egyik másik oldalon az atomreaktorokat célozzák. Mi lesz még akkor is, hogyha, ha nem is dobnak le atombombát. De hát akármikor megtehetik, hiszen ha tegyük fel, mondjuk rákos beteg a Putyin, és azt mondja, hogy hát nekem nincsen már hátra csak pár hónapom. Kit érdekel, hogy mi lesz ezzel a világgal? Folytatódik az aszály egész Európában, és azt hiszem, hogy majd az október 1-i első vasárnapja az aratási hálaadás egészen új értelmet fog nyerni a mi számunkra. Talán kezdjük majd megérteni, hogy tényleg az Isten adománya a kenyér. Igaz, amikor volt augusztus 20-a, akkor voltunk, nem tudom, 15-en, 20-an az ünnepségen, az új kenyér ünnepén, de hát azt a beszédet, amit én 10 perc alatt szerettem volna elmondani, ezt 2 perc alatt mondtam el, mert az eső elmosta. Mondtam is a polgármester úrnak, hogy remélem, hogy elmossa az eső az ünnepséget, hát szerencsére volt. Azt hiszem, hogy új értelmet nyer számunkra majd az aratási hálaadás. Sokan mondják azt, hogy nehezebb a mai fiataloknak, ezen úgy elgondolkoztam, hogy most akkor hogy is van ez, miért mondják olyan emberek ezt, hogy nehezebb a mai fiataloknak, akik átélték, gyerekeskedtek az 50-es években. És hát én nem éltem át az 50-es éveket, de azért van némi információm róla. Meg hát azért erről meséltek az én szüleim, meg mások. Hogy mit jelentett az, amikor lesöpörték a padláson az utolsó szem búzát, meg kukoriszát, meg elvitték a disznókat, elvették a földeket. Tényleg? Nekünk a nehezebb? Aztán úgy tovább folytatódott bennem ez a gondolat, hogy de lehetséges, hogy igazuk van, hiszen ők, az én szüleim nem szoktak hozzá a jóléthez. Egyszerűen nem tudtak hozzászokni a jóléthez. Ahogyan hazajön édesapám a háborúból. Itt nem a jólét fogadta őket, hanem a munka. Hogy föl kell építeni a lerombolt országot. Nem mentek el. Minden évben sem nyaralni. Azt hiszem, hogy 3 alkalommal mentünk el a családdal nyáron együtt. Ez nagy dolog volt. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy minden hétvégén el tudunk utazni, sőt, belefér a büdzsébe még akár több külföldi nyaralás is évente. Na most, hogyha ez leromlik, ez az arány, ebben látja az értelmét a mai ember. Ha ez leromlik, és nem tud elmenni, és nem marad számára semmi, akkor tényleg nehezebb a mai nemzedéknek. Mert azok, akik átélték a szerintem sokkal nehezebb időszakokat, elvettek tőlük mindent, de megmaradt számukra minden, az Isten igéje. Ezt ne felejtsük el. Csak azt vesztették el, amit egyébként is elvesztenek, amit elvesztünk. Mi pedig elveszítjük az ingó dolgokat, mert nem rendelkezünk ingatlannal, az Isten igével. Isten igéje nélkül viszont nem marad semmi. Ezért nehezebb a mai nemzedéknek. Mert most fordított a pusztulás, jólétből ínség felé tartunk. És csak ingatható dolgokkal rendelkezik a többség. Lelkész konferencián, munka évkezdő lelkész konferencián most hét első felében. Hát arról kellett beszélgetni, hogy hol fogjuk megtartani a bibliaórákat. Hogy tudjuk megtartani? Lehet, hogy családonként kell, családokhoz kell menni. Hogyan tartjuk meg az Isten tiszteleteket? Azért mondtam most is a templomot nyitóknak, hogy meg kell kapcsolni sajnos a világítást. 5 perccel előtte kapcsoljuk fel. Nem áll úgy a gyülekezet, hogy 7-szeresét, 8-szorosát vagy 10-szeresét tudjuk fizetni annak a áramszámlának, meg fűtésszámlának, amit eddig fizettünk. Hogyan fogjuk megtartani az Isten tiszteleteket? meg fogjuk tartani. Csak a kérdés az, hogy hogyan találjuk meg a módját. Piaci áron, ugye az egyház csak piaci áron verti a gázt és a villanyt, nem tudjuk kifizetni. Pedig én azt hiszem, hogy igazi adakozás esetén semmi gond nem lenne. Van egy fiatal, és valami megérintő volt, ahogyan ő elkezdte az adakozást. Mindig, amikor elmondta, hogy amikor befizeti a telefonszámláját, akkor ugyanannyi összeget befizet egyháztántartó járulék címén is. Nem olyan nagy összeg, mert van ilyen 2500 forintos telefonszámlája, és akkor 2500 forintot fizet havonta. Na de hát ez így egy 30 ezer forintra jön ki, és ő neki nincsen keresete. Egy kis ösztöndíja van még csak. Azt hiszem, hogy ha tényleg figyelnénk arra, hogy mit mond az Isten, de hát azt mondja Jeremiás, hogy egyelőre nem, akkor nem lenne gond, nevetnénk a piaci árakon. Senki nem mondta neki, hogy ezt így csinálja. Nem tudok róla. Senki nem mondta, hogy ezt tegye. Apropó, csak az, akit senkinek tekint az ember. Az Úr Jézus Krisztus szólt az ő szívéhez. De hát mi alapvetően azt mondjuk, hogy nem megyünk, nem figyelünk. Biztosan értjük, hogy a pusztulás felé haladunk. Ahogyan mondtam, én azt gondolom, hogy volt már ennél nehezebb időszak is, túlélte az emberiség, de mégiscsak ez idegesítő az ember számára. Nem tudom, hogy lesz, hogy mikor mondja az Úristen, hogy most ez az utolsó ilyen időszak, de hogy mi emberek, egyének elpusztulunk, az egészen bizonyos. Hát Jeremiás próféta egy ilyen hihetetlenül nehéz időszakban volt, vagy hát sokkal nehezebb időszakban volt próféta. Luther Márton azt írja 1532-ben, Jeremiás könyvéhez írt előszavában, hogy Jeremiás rendkívül szomorú próféta volt, siralmas és nehéz időkben élt, és amellett igen nehéz volt az ígérhető szolgálata. Mert több mint 40 esztendeig kellett vívódni a rosszindulatú és csökönyös emberekkel. Nem sok haszna volt belőle, hiszen azt kellett látnia, hogy azok egyre gonoszabbak lettek, többször meg akarták ölni, és sok csapást mértek rá. Meg kellett érnie, és saját szemével látnia az ország elpusztítását, és a nép fogságba vitelét. És eközben hirdeti az igét, amely egyben ígéret és parancsolat, támadás és vigasztalás. Mert az, hogy Isten foglalkozik még velünk, hogy nézzetek szét, tájékozódjatok az ősi ösvények után, melyik a jó út, ez azt jelenti, hogy foglalkozik még velünk. Még mindig van lehetőségünk az ősi ösvényt, Isten útmutatását figyelembe venni. Hát egyenlőre nem biztos, hogy ebbe az irányba megyünk. Én úgy fogalmazok most, hogy extrán igyekezünk még fenntartani azt, ami fenntartható. Például készülünk a népszámlálásra, amit elmondok, nem azért mondom, hogy ne tegyünk meg mindent azért, hogy minél többen valljuk meg evangéliusságunkat, de az biztos, hogy nem ezen fog múlni a lelki életünk, mert hát azért nehéz kérdés ez, mert nem kötelező erre válaszolni. Úgy alkották meg, nem kötelező erre válaszolni. Érdekes, hogy a Magyar Ateista Társaság is kampányt indít azért, hogy minél többen vallják azt, hogy ők nem hívők. 2011-es népszámlálás során 54% vallotta magát Magyarországon kereszténynek. Hát ez nagyon kevés. 54%, ennél még több katolikus is van. És ők úgy gondolják az ateisták, hogy meg lehet fordítani egy jó kampánnyal ezt az arányt, hogy többen legyenek azok, akik nem vallásosak, mint a vallásosak, hogy az ő szempontjaik, az ő érdekeik jobban legyenek érvényesítve az ország vezetése tekintetében. Hát azt hiszem, hogy tényleg akkor fontos, hogy valljuk magunkat evangélikusnak. Aztán extrán próbálunk igyekezni, hogy legyenek napelemek, legyen a rezsi 0 forintos, igyekezzünk megoldani mindent, amit lehet, mentsük meg a menthetőt, vagy mentsük meg a hozzátartozóinkat. Nagyon megrendítő volt az, ahogyan beszélt valaki, hogy annyira szerette volna az egyik hozzátartozóját, családtagját megmenteni, mert látta, hogy hogy épült le. És tudta, hogy gyerekkorában ilyen nehézségek történtek, ami oda vezetett olyan pszichiátriai megbetegedésekhez, amikbe beleesett. Hogy a lábánál fogva lógatták fel gyerekkorában az édesapja, és úgy verte. És hogy ő megpróbált mindent, beleásta magát a lélek tudományába, a kineziológiába, bármibe, hogy próbálja megmenteni, és azt mondja, nem lehetett. Igen, mondom, mert a megmentő nem mi vagyunk. A megváltó nem mi vagyunk. Jézus tud megmenteni bennünket. Hiába próbálta neki elmagyarázni, hogy hogyan lehet elengedni a múltat. Hogyan lehet megbocsátani. Nem ment. Mert csak a megváltó tudja elvenni azt, amit el kell engedni. Mert csak ő tudja a megbocsátást véghez vinni bennünk. A megoldás az, hogyha elismerem, hogy Isten a nagy, magamat pedig mögé utasítom az én önző énemet. Elkezdek foglalkozni Isten igéjével, érdekel az ő szava, figyelek rá. Megbecsülöm és építem a gyülekezetemet, mert együtt erősebbek leszünk. És meg tudunk küzdeni a megpróbáltatásokkal. Megint a munkaérkezdő lelkész konferenciára utalok. Már évek óta gyakorlat az, hogy választunk magunknak egy társat, egy párt, akivel elmegyünk és beszélgetünk. És néha úgy éreztem, hogy hát ez annyira erőltetett, hogy ilyen művi módon most választjuk ki, most menjünk el. És nem úgy spontán. És akkor megmondom őszintén, hogy már azon gondolkoztam, hogy hogyan húzom ki magamat ez alól a feladat alól. Éppen beszélgettem feleségemmel, hogy na akkor merre megyünk, és hogyan húzzuk el a csíkot. Mire odajön egy lelkésztársunk, és rám mutat, leszel a párom? Remélem, hogy nem ült ki az arcomra az, hogy semmi kedvem hozzá. Azt mondta neki, hogy igen. Elmentünk, beszélgettünk, és nagyon jó volt. Kiderült, hogy egy csomó tekintetben ugyanolyan dolgot éltünk át, én is, meg ő is. Ugyanolyan kérdéseink vannak, ugyanolyan problémákat tapasztaltunk a gyülekezetben, ugyanolyan nehézségek a magánéletben. És én nem tudom, hogy csinálta ezt, ő valahogy letapogatta, hogy velem erről beszélgethet. Mert azt is elmondta, hogy nagyon nagy nehézség neki az, hogy nincs bizalom. Nincs bizalom egyházban sem. Egyébként ő is a közelünkben volt, Békés megyében, most is a közelünkben van, és ezért fejezhette be így a beszélgetést, hogy közös, vagy egy a múltunk, egy a jelenünk, mert hasonló dolgok történtek, és mennyire biztató, mi következik? Egy a jövőnk, az örök élet. Na ezért mondom, hogy hihetetlenül fontos, hogy megbecsülni a gyülekezetet, együtt erősebbek vagyunk. Pusztán azáltal, hogy egymással őszintén beszélgethettünk. Pusztán azáltal. Nem tudtunk megoldani semmit, de az, hogy tudunk egymásról, az nagyon sokat jelent. Hát ilyen az, amikor Istennel is beszélgetünk. Mert Jézus nem pusztult el, A senki, akit senkinek tartanak, az ma is vezet, tanácsol és szól. És felismerhetjük azt, hogy Isten szövetsége, így fogalmazott az egyik az amerikai gyülekezetnek, Dentoni gyülekezetnek egyik tagja, egészen konkrétan a vendéglátónk, így fogalmazott, Isten szövetsége az emberrel sokkal erősebb, mint a mi elkötelezettségünk Isten felé. És ez a döntő, az Istennek az elkötelezettsége. A vámszedő nem tud más mondani, csak irgalmas legyél. Én nem tudok mit csinálni. A mi elkötelezettségünk ott van, valahol egészen mélyen lent. Az Isten elkötelezettsége ott van az oltáron, az úrvacsora, a teste, a vére, és ez mindig ott lesz. Ez nem fog megváltozni. Mondtam a fiataloknak, hogy nekem a legmeghatóbb azon a dentoni istentiszteleten, az úrvacsora vételnél az volt, amikor elmagyarázták nekem, hogy hát ott is kiskelyek vannak, csak egy ilyen nagy tálon viszik a letérdelt gyülekezeti tagokhoz, és akkor középen, magasabban van néhány kis pohár elkülönítve. És azokban szőlőlé van. És mondta a lelkész, hogy ez azoknak van, ugye, akik alkohol problémákkal küzdködnek. Azt hiszem, hogy egy valaki kérte tőlem a szőlőlevet. És az nekem nagyon megható volt, hogy ha bár ő azzal küzd, mégis ott volt, elvitték a hozzátartozók, ez is nagyon fontos, tolószékben elvitték a hozzátartozók, mert nem hozzák el az emberek egymást a templomba. Pedig van autó. Szerintem azért van az autó, hogy eljusson az ember az örök élet beszédéhez. Elvitték, és felvállalta azt, hogy ő abból kér. Neki gondja van. Nem a mi elkötelezettségünk, az Istennek az elkötelezettsége, e felé az ember felé, meg mindannyiunk felé végtelenül erősebb, és emlékeztet az úrvacsora az első úrvacsorára. Nem változik, mindig ott lesz. Nem fog leszállni Jézus élve a keresztről, hanem meghal értünk, és engedi, hogy elvigyék, és aztán magától támad fel. Jön elő élve a sírból, hogy mi is éljünk. És ezért nincsen más hátra, mint az, hogy ezt mondjuk Istennek, hogy légy irgalmas nekem, és átélni az ő szeretetét. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, irgalmazz nekünk. Légy irgalmas nekem. És mutasd meg a te kegyelmedet, hogy úgy menjünk el innen, a te hajlékodból, mint az a vámszedő. A te kegyelmedből megigazultan. Ámen.